Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a szexfüggőséget járjuk körül. Az ezzel kapcsolatos tévhitekről, az emögött meghúzódó szorongásokról és kompenzációs kényszerekről először Gazdóf Rékával beszélgetek, aki szexuálpszichológusként és sémakonzultánsként segít megérteni mindezeket. Miben különbözik a szexfüggés a többi függőségtől? Van-e valami sajátossága, vagy valami különlegessége?
Hát ugye függeni nagyon sok mindentől lehet, és a szexfüggőségnél is gyakorlatilag bármilyen szexuális tevékenység lehet a függőségnek a tárgya, lehet az maszturbálás, lehet az fantáziálás, amiben nagyon különbözik más szenvedélybetegségektől, vagy más függőségektől, az, hogy ez egy teljesen természetes dolog válik a függőség tárgyává, tehát alapvetően a szexualitásunk egy örömforrás kellene, hogy legyen, és az élet természetes része, az önbizalmunkat növeli a kapcsolatban, az intimitás érzését növeli, megerősíti a kettőnk közötti kapcsolatot. Tehát nem igazán lehet száműzni a szexualitást az életünkből, viszont amikor a függőség mértékére fokozódik, kényszeressé válik, kontrollálhatatlanná válik a szexuális viselkedés, akkor valamennyire azért muszáj szabályozni, muszáj egészséges keretek közé téríteni a szexuális viselkedést, hogy később egészséges szexuális életet tudjon élni az adott személy. Tehát abban különbözik, hogy egy teljesen természetes örömteli dolog válik a függőségnek a tárgyává, és nagyon nehéz, ugye míg az alkohol függőségnél nagyon könnyű száműzni, elvárható, vagy elképzelhető az, hogy absztinens marad valaki, szexuális életet élni teljesen természetes.
De van ennek valami, nem tudom, mértékegysége? Tehát, hogy mikortól válik, igen, ez már kórosság, kényszeressé, orvosi vagy pszichológiai értelemben érdekessé és vizsgálandóvá?
Az, hogy mi a túl sok, az ugye nagyon relatív. Tehát van olyan egyén, aki minden nap megkívánja a partnerét, mondjuk ez a partner számára terhes, és ő úgy éli meg, hogy az ő vágya túlzó mértékű. Tehát nagyon sok függ például egy átlagos párkapcsolatban azon, vagy attól, hogy milyen a libidója a két félnek. Lehet, hogy az egyiknek a másik vérmérséklete már egy kicsit terhes. De attól, hogy valaki szereti a szexet, attól, hogy valakinek mondjuk magas a libidója, vagy gyakrabban vált partnert, vagy mondjuk konszenzuális alapon nyitott kapcsolatban éli az életét, attól még nem lesz valaki szexfüggő. Függőségi akkor válik a viselkedés, amikor túlzó mértékű lesz, és kontrollálhatatlanná válik. Tehát úgy képzeld el, hogy van mondjuk egy fantáziálás, vagy van mondjuk mi maszturbálás, ami az életnek a természetes része hozzátartozik, de hogy ez a sóvárgás, az a kényszerítő érzés, hogy ő ki szeretne elégülni, ez gyakorlatilag elkezdi uralni az egyént, és maga a szer, amitől függ, vezeti az életet egy idő után, és gyakorlatilag nem a személy kontrollálja ezeket a szükségleteket, hanem a szükségletei, a késztetései kontrollálják őt.
Átveszi a hatalmat.
Felette. Igen, és nincs szabad döntésünk.
De ugye azt azért nem árt tisztázni, hogy szerintem sokan azt gondolják, hogy a szexfüggőség az egy ilyen határtalan libidóval, imponáló teljesítménnyel, nagy potenciállal jár. Szó nincs erről. Tehát itt egy kényszeres, kontrollálhatatlan parancsról van szó.
Itt egy parancsról van szó, egy sóvárgásról van szó, ami nagyon követelő, és gyakorlatilag az egyén úgy tapasztalja, hogy a kelleténél sokkal több időt tölt például ezeknek a tevékenységeknek a megtervezésével, a fantáziálással, a kivitelezéssel. Van például olyan szexfüggő, aki mondjuk a pornófüggéssel küzd, hogy elkésik a munkahelyéről, a baráti beszélgetésekről, sőt inkább választja mondjuk ezeket a tevékenységeket, a maszturbálás ahelyett, hogy szociális életet élne, élményei lennének. Tehát egyrészt van, amikor van egy hiperszexualitás, van, amikor van egy felfokozott vágy, de hogy önmagában ez nem tesz senkit függővé. Amikor már az élet minden területét kiszorítja, vagy a főbb területeit kiszorítja a szexualitás, és ez válik az egyén életének a központi szereplőjévé és irányítójává, az már ugye függőség.
Szerintem az is egy tévhit, most így elmélyedve mindenben, hogy sokan azt gondolják, hogy a hiperszexualitás az egy ilyen, nem tudom, orgiákról való orgiákra eljutással jár, felszabadultsággal, az élet élvezetétől, lepedő akrobaták sportja mindez, holott azért ez egy szorongáshoz zavar.
Igen.
Tehát neki nem jó a mindennapokban lenni.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert hogy van egy olyan tévképzet, hogy a szexfüggőség az egy pozitív addikció. Sajnos nem okoz olyan mértik örömet, mint egy laikus azt gondolná. Tehát nincsen valódi kielégülés.
Soha.
Soha. Tehát lehet, hogy a pillanatnyi, igen, abban a pillanatban, mondjuk az orgazmus pillanatában, vagy az aktus pillanatában, vagy a tervezés pillanatában van egy izgalmi állapot növekedés, van egy vágyfokozódás, és van egy örömérzet, de később kifejezetten mondjuk az akár az aktus követően jelentkezik egy üresség.
Miért?
Azért, mert a szer az pótol valamit, egy nagyon mély hiányt általában, amit valójában a függőség, legyen szó bármilyen függőségről, soha nem képes megadni.
Nem tudom, melyik író írta azt, nem itt eszembe, de ő írta azt, hogy kis szeretkezés, kis depresszió, nagy szeretkezés, nagy depresszió. Tehát ezek az emberek tulajdonképpen mindig egy nagy-nagy depressziót élnek át a kielégülést követően?
Depressziónak nem feltétlenül nevezném, de szorongást, szégyenérzetet, nagyon nehéz érzéseket, frusztrációt, adott esetben bűntudatot. Ez a szégyenérzet általában egy gyerekkorunktól magunkkal hozott ismerős érzés, vagy az adott személynek ez egy nagyon ismerős, egy utitárs, olyan, mint a kocsis egy ostorral a kezében, és ugye űzi a szemét, és egy idő után, ugye ez gyerekkorból ismerős mondatok, megszégyenítő viselkedés szülő részéről, kritika, bántás, amivel a gyermek azt éli meg, hogy ő nem jó, hogy ő nem elfogadható, hogy benne van valami, ami miatt neki szégyenkeznie kell. És ezek a hangok később belsővé válnak, és már mi magunk dédelgetünk egy olyan, ilyen nagyon belső szülői részt, aki ezt a szégyenérzetet gyakorlatilag előállítja. És nagyon sokszor felnőttként, mert nincsen külső inger, ami miatt alapvetően szégyenkeznünk kellene, és ilyenkor sokszor a függőség akár úgy is megjelenhet, mint egy önbeteljesítő jóslat, hogy ne tessék, ez az, ami miatt
szégyenkezem.
És szégyenkezhetek sok minden miatt. Szégyenkezhetek amiatt például, hogy egy idő után egyre több ingerre van szükség. Például, ha valaki az anonim szexet kedveli, akkor elképzelhető, hogy egyre több partnere van. Ugye ilyenkor az a csábító, hogyha teljesen idegennel, viszonylag rövid idő alatt létesítek szexuális kapcsolatot, és nem is játszom el feltétlenül az érdeklődést. És később, amikor mondjuk váltogatja ez az egyén a partnereit, akár olyan kapcsolatokba is belemelt, olyan partnerekkel, akiket alapvetően nem választana, és ezen később gondolkodik el, hogy én vele nem biztos, hogy kezdenék kapcsolatot vele, nem biztos, hogy vonzó a számomra.
Ez tulajdonképpen szinte mindig valamilyen kompenzációból fakad. Tehát ő valamit ki kell, hogy elégítsen. Vagy a magányérzetét, vagy a szorongását kell, hogy oldja, valami teljesítménykényszert, férfiként, avagy nőként kell, hogy ismételten, nem tudom, hogy önbecsüléshez jusson. Tehát valamilyen számára sem feltétlen egyértelmű és definiálható belső parancs, kompenzációs kényszer meg kell, hogy bújjon mögötte?
Általában megbújik mögötte, igen. De nagyon jól fogalmaztad meg, hogy ezt mindig borzasztóan fontos nem csak szakemberként felfedezni, hogy mi az, amit takarni, kompenzálni igyekszik, amit megoldani, pótolni igyekszik. Nem csak a kompenzálás fontos, hanem a pótlás. Nagyon sokszor ez ugye egy olyan gyermekkori hiányból fakad, amikor az édesanyja szerető, biztonságos közelsége nincsen jelen. Ugye gyerekként az, hogy az érzéseink változékonyak, impulzívak, az teljesen természetes lehet. Az édesanyja úgy jelenik meg a gyerekkorban, mint a hullámokat elcsitító személy az érzelmi világunk tengerében, tehát a simogatásával, a gyengétségével, az érzések megnevezésével, tükrözésével segít nekünk, hogy így kiigazodjunk a saját belső világunkban. Így alakul ki az önszabályozás, az érzelmi szabályozásnak, menedzsmentnek a képessége. Ez nagyon sokszor egyébként függőknél, szexfüggőknél sérül, és ilyenkor a szexfüggés, a szexfüggőség az gyakorlatilag ezt az érzelem szabályozást is hivatott betölteni, mert hogy úgy próbálok meg uralkodni a feszültségeimen, a dühömen, a csalódottságomon, a félelmeimen, hogy valamivel elterelem a figyelmemet, stimulálom magam, kompenzálom a szorongásaimat. De ahogy mondtad, az önbecsülés hiánya is nagyon gyakori. Gyakran alakul ki függőség olyan családokban, ahol nem kap elég megerősítés az adott személy, nagyon merevek az elvárások.
És szex által kapja meg ezt az egóinjekciót? Tehát, hogy sikerült a hódítás?
Gyakran igen, hiszen azért ez a társadalom számában sokszor presztízsértékkel bír az, hogy valaki aktív, szexuális életet él és képes hódítani. Egy eléggé túlszexualizált világban élünk. Csábító viselkedés kerül a függőségnek a fókuszába az, hogy képes vagyok, ez nőkre egyébként nagyon gyakran jellemző, hatalmat gyakorolni a férfiak felett és elcsábítani, elhódítani őket. És ilyenkor ez a hódítás élmény, ez a csábítás élmény egyébként ad egy ilyen önbizalomlöketet, de amíg az egészséges szexualitásra az jellemző, hogy stabilan az önértékelést növeli, és a kapcsolódásnak a minőségét növeli, a szexfüggőségnél ez illékony, olyan, mintha beleharapnánk egy süteménybe, nem lenne íze, vagy csak egy másodpercig is eltűnne a hatása, és soha nem éreznénk teltségérzetet.
Miközben itt tulajdonképpen az orgazmus, a kielégülés, az valahol egy metafora az ő esetében, itt sokkal inkább a drive, ahogy mondani szokták manapság, vagy a hajtóerő, az a hódítás és a szerzésvágy maga.
Igen, adott esetben a hódítás, és nagyon fontos például a hódításnak az eltervezése. Tehát nagyon sokszor annyira átjárja mondjuk a tervezgetés, a fantáziálás, a szexügyi életét, hogy szinte fontosabbá válik, mint a kielégülés. Jobban várja magát a hódítást, mint az együttlétet.
Ugye említetted a problémás anya-gyerek viszont, olyat is olvastunk, hogy esetleg a neurotranszmitterek egyensúlya bomlik meg, ugye akkor ez egy biokémiai folyamat, ezt ugyanúgy meg tudod erősíteni, hogy a traumatikus vagy diszfunkcionális kötődés mellett ilyeneknek is fontos és komoly szerepe van?
Persze. Tehát egyrészt, amikor megszületünk, ugye nem üres lappal érkezünk, hanem egyrészt van egy kis genetikai, neurobiológiai batyunk, amivel érkezünk. Tehát ha valakinek mondjuk ez a jutalmazó központ veleszületetten alul működik, akkor hátrányos helyzetben indul. Gondolj bele, hogy azok az örömök, amik egy hétköznapi ember számára elérhetőek, a napsütés, egy finom pohár, tea, egy ölelés, ez ugyanazt a hatást egy függőségre hajlamos személy esetében, akinél a jutalmazó rendszer alul működik, nem váltja ki, tehát extra ingerre van szükség. De a genetikai hajlam között lehet az is, hogy mondjuk örököljük az impulzus az impulzus kezelésének a zavarait, az indulatkezelésnek a zavarait, vagy szorongást, vagy egy velünk született ürességérzetet, de nagyon sok minden meghatároz az, hogy hová születünk, hogy ez a temperamentum, amivel érkezünk a világba, ez milyen szülői neveléssel találkozik, milyen közegbe érkezünk meg.
Mert például, ha mondjuk prűd szülők körében nő föl valaki, az ugyancsak lehet hajlamosító tényező? Tehát ahol tabu a szexualitás.
Hogyne, hiszen ha tabusítva van a szexualitás, ami egy teljesen természetes dolog, tehát egészséges esetben a gyerek egy idő után elkezd érdeklődni a szexualitás iránt, elkezd megváltozni a teste, a szülőnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy ezt hogyan tartja. És hogyha folyamatosan gátolja, olyan hiedelmekkel árasztja el, hogy ez egy beteges dolog, ez egy bűnös dolog, akkor nagyon korán kialakul, akár még az érdeklődés megjelenése előtt kialakul a szégyenérzet és a bűntudat a szexualitással kapcsolatban.
És az ehhez való ellentmondásos viszony.
És hogyne? Igen, igen.
Napjaink egyik legdivatosabb kifejezése a trauma. Gondolom itt is valamilyen szinten fölmerülhet, hogy trauma esetén, tehát átélt trauma is mindezt tudja lángra vagy lángba borítani, tehát nevezetesen a szexualitáshoz fűződő viszony keltetője. Szintén lehet a trauma?
Hogyne. Nagyon sokszor a szexfüggők esetében a háttérben áll például a szülő alkoholizmusa, függősége, gyermekkori szexuális abúzus, vagy érzelmi abúzus. És hogyha arra gondolunk, hogy szexuális abúzus, akkor nem feltétlenül arra kell gondolnunk, hogy konkrét aktus vagy molesztálás. Tehát lehet ez egy olyan tevékenység is, hogy mondjuk a szülő nem adekvát módon puszilgatja a gyereket, vagy mondjuk van egy olyan nevelőszülő, aki leskelődik, méreget, mutogat, vagy mondjuk olyan szexuális tartalmakat kap a gyerek, olyan nyelvezet éri a hétköznapokban, amire nincsen felkészülve. Ez is lehet szexuális abúzus határátlépés. Ugyanígy az érzelmi abúzus is állhat a szexfüggőség vagy a függőségek hátterében, az elhanyagolás, a magára hagyottság, ami nagyon mély érzelmi magányt alakít ki, egy olyan belső ürességérzést teremtve, amit ugye egész életünkben akarunk utána helyre billenteni.
Egészen mebevágó adatokra lehet bukkanni, hogyha az ember elkezd mindezekbe elmerülni. A hiperszexuálisok, tehát köznapi nyelven szólva a szexfüggők, 88%-a küzd pszichészavarral, tehát mondjuk 10-ből 9 ember. Voltak éppen akkor emögött mindig meghúzódik egyes vélemények szerint narcisztikus pszichopátia is, de borderline személyiségzavar szintén. Ilyen mély személyiségtorzulások húzódhatnak meg mögötte. Azért ezek elég komoly betegségek.
Nagyon gyakran jár együtt a függőség alapvetően hangulatzavarral, depresszióval, bipoláris depresszióval, de személyiségzavarral is, ahogy mondtad, narcizmussal, borderline személyiségek is nagyon gyakran küzdenek ilyen jellegű problémákkal, ugyanis ennek mind-mind-mind a gyermekkori háttér, a gyermekkori életben nagyon fontos meghatározója, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy van egy mondjuk egy narcisztikus személy, akinek a lelke mélyén ott van egy az önbecsülés teljes hiányától szenvedő, magányos, intimitásban sérült kicsi gyerek, aki ilyen módon próbálja kompenzálni az önbizalmát, az önértékelését, vagy mondjuk van egy borderline személyiségzavar, ahol van egy nagyon jellemző ürességérzés, ahol próbálja ezt az ürességet kitölteni az adott személy, próbálja legalább arra az időre érezni a szeretetet, amíg tart az aktus. Igazából, hogy mi volt előbb, az nem feltétlenül ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ismerjük meg az adott személynek a történetét, de nagyon gyakran együtt jár ilyen jellegű problémák a posztraumás stressz zavarral, például figyelemzavarral.
5 szexfüggőből 1 követette öngyilkosságot, vagy elkövet. Ez is egészen hajmeresztő adat, azért nagyon nagy fénycsóvával mutatja meg ennek a lelki zavarait. Arra van-e valami tudományos vagy magán véleményed, hogy miért van az, hogy minden második, de inkább ötödik férfi szexfüggőre jut egy nő? Tehát miért ennyire a férfiak körében terjedt ez el?
Ez egy nagyon jó kérdés, és erről több gondolatom is van. Az egyik például az, hogy érdekes, hogy a nők körében az intenzív szexuális viselkedést és vágyat még mindig egy kis tabu, stigma és megítélés övezi. Tehát az is elképzelhető, hogy ennyi férfiről tudunk, és sokkal több a női szexfüggő. Különbözik például a függőségnek a típusa. Tehát több férfi szenved például pornófüggéstől, vagy olyan a függőség tárgya esetében többször jelenik meg a partnernek a használata, például valamilyen szexuális szolgáltatásnak az igénybevétele. Nők esetében a csábító, túlszexualizált viselkedés, vagy adott esetben mazoizmus jellemző. Tehát elképzelhető az, hogy ennyi női szexfüggőről tudunk. Ugyanakkor még mindig élnek olyan hiedelmek a köztudatban, például, hogy a férfiak nem sírnak, erősnek kell lenni a férfinek, kevés érzelmet kell mutatnia, adott esetben megélnie. Na már most, ha valaki ilyen hiedelmek közepette nő fel, akkor nagyon nehéz lesz kapcsolódnia a saját érzéseihez, valószínűleg ő hozzá sem kapcsolódtak. Ez nagyon elmélyítheti ezeket a hiányokat, nagyon megnehezítheti a saját érzéseknek az elfogadását, annak a készségnek a kialakulását, hogy képes legyen menedzselni később az érzéseit, mert attól függetlenül, hogy ez mondjuk le van tiltva a férfiaknál, ugyanúgy érző lények, és ugyanígy rengeteg érzést meg tudnak élni, mint a nők.
El is értünk szerintem az egyik lényeghez szerintem, hogy azért ez valamilyen fokú kapcsolódási képtelenséggel jár, ugye? Igen. Tehát ők egészséges, intim, térfogatában is bensőséges érzelmi viszonyt, vagy kapcsolódást nem tudnak a szexuális partnerükkel kialakítani.
Igen. Valóban általában a szexfüggőség hátterében áll egy intimitástól való félelem, hiszen az egyén az esetek nagy részében pont az intim kapcsolataiban sérült, és nem az erotikus kapcsolatokra gondolok.
Igen, de ő megpróbálja? Tehát a szexen felül a mélységet megpróbálja áttélni, vagy még oda se jut el, és menekül előle?
elképzelhető egy tudatalatti elkerülés. Tehát nagyon jellemző akár az elkerülő kötődésre, hogy a szex és az intimitás külön válik, és elképzelhető, hogy ezáltal könnyebb mondjuk függővé válni, vagy a szexben keresni az önjutalmazást.
De ez azzal jár, hogy ő például, ha egy jól működő szexuális kapcsolatba találja magát, és megjelennének mondjuk őt is triggerelő, jó értelemben triggerelő érzelmek, akkor sarkon fordul, és inkább elmenekül, és egy következő, léhább, tét nélküli szexuális kapcsolatba bonyolódik?
Elképzelhető. A valódi intimitás és szeretet kapcsolat az igen félelmetes, főleg ilyen függőséggel küzdő személyek számára.
A sérülés veszély miatt?
A sérülés veszély miatt, amiatt, hogy attól fél az egyén, hogy megszégyeníthetik, hogy elhagyják abban a kapcsolatban, ahol ő valóban elkezd kötődni, valóban elkezd szeretni, pont abban a kapcsolatban ugye attól, hogy újra megsérül, újra úgy megsebződik, ahogyan a legelején, amire még talán nem is emlékszik. De hogy itt mennyire van szándékosság, hogy mennyire akarok, de nem sikerül, erről is beszélhetünk. Tehát, hogy hiába próbál meg az adott személy kötődni, intimitás alapon szexelni egészen egyszerűen, ez nagyon nehezen megy. Tehát, hogy ebben hol van a határ az egyén döntését illetően, az nagyon sok esetben kérdés. De adott esetben például a fantáziálás esetében, mert ez is lehet a szexfüggőségnek a tárgya, ott ugye nincs feltétlenül valós kapcsolat. Tehát nem is kell tényleges szexuális aktusba bonyolódni. Ott például az a függőségnek a tárgya, hogy ez egyén elképzeli azt, hogy ő mit szeretne megélni, és ezáltal...
XY-nal.
Akár XY.
Aki erről nem is tud.
Aki erről akár nem is tud. Vagy a képzelete tárgyával, egy képzeletbeli személlyel. De ez a lényeg, hogy elszakad a realitástól, és elszakad a valódi intimitástól.
Ő tulajdonképpen, és belevágtam a szavadba, az érzelmek elől menekül? Azáltal, hogy folyamatosan szexelni akar?
A kérdés az feltételez egyfajta szándékosságot, vagy tudatosságot, hogy akarok-e menekülni. Nagyon sok esetben nincsen rálátás arra, hogy valójában én menekülök. Valójában engem valami belehajt ebbe a viselkedésbe. És mondjuk a terápiának, a gyógyulási folyamatnak egy fontos állomása az, hogy ez a viselkedés megálljon egy pillanatra, és az egyén felismerje azt, hogy valójában igen, valójában van egy menekülés ebben.
Miképp lehet lecsavarni egy olyan embernél a szexel való szakadatlan foglalatosságot, aki nem tudom, hogy 0-24-ben állandóan erről fantáziál és erről gondolkodik?
Ugye a szexfüggőség esetében kérdéses, hogy létezik-e olyan, hogy befejezett munka és fix gyógyulás, ez nem egy olyan dolog, mint egy államvizsga, amin túlesünk és utána megvan, hanem ez egy hétköznapi küzdelem, akár mindennapos küzdelem és egy élethosszítható folyamat lehet. A terápia akkor minősül sikeresnek, hogyha képes egészségesebb keretek közé szorulni a szexualitás, abba beszűrődik az intimitás, fontos lesz a másik, van egy felelősségvállalás, egy rálátás, és ez a rálátás, ez a kezdő pont, hogy a probléma az felismerhető, a tagadás az felszámolódik, megszűnik, mert enélkül nincs motiváció. Tehát ez egy nehéz út, járható út, csodás út, de ettől függetlenül nehéz, és ehhez motiváció kell. A motivációhoz pedig ugye az elsődleges és legfontosabb a belátás.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Gazdóf Réka után következik Csékádár Péter, villamosmérnök, hangmérnök, újságíró, évekig a Magyar Rádiónál dolgozott, 4 könyve jelent meg. Szexfüggőségét nyíltan vállalja. A születésed körül már fölmerült egy probléma, és tudomásom szerint te úgy gondolod, hogy mindennek lehet köze a te szexfüggőséget.
Persze, igen. Az én édesapám és édesanyám TBC-s volt, abban az időszakban tilos volt az abortusz általában. Kivéve bizonyos betegek esetében ilyenek voltak a TBC-sek, ugyanis az akkori orvostudomány úgy gondolta, hogy mivel a gyerek élete is veszélyes, hogyha TBC-s ember szüli meg, hiszen átterjedhet a fertőzés, illetve az anyuka nem nyomhat, tehát a gyereket ki kell húzni az anyuból, amikor megszületik. A gyerek az születhet súlyhiányosan, tehát nem koraszülött, csak olyan, mintha koraszülött lenne, olyan súlyjal születik. Belehalhatnak mind a ketten, tehát kifejezetten azt javasolták, hogy ne szüljenek a TBC-snők, hát főleg, hogyha mind a két fél TBC-s, és nagyon haragudtak az édesanyámra, meg az apámra, mert ők eltitkolták, hogy az anyu terhes, és akkor szóltak csak az orvosnak, amikor már szinte biztos volt, hogy nem lehet
megoldani a kérdést. De ez nyugodt, hogy ott a te személyiségeden vagy külsődön?
De minden szempontból. Tehát az, hogy ki kell húzni a gyereket az anyuból, ezt úgy hívják, hogy fogós szülés. A fogó az egy ilyen egyszerű nőgyógyászati eszköz, ami megfogja a gyerek fejét, azt elhúzza. Na most, hogyha egy kicsit mellé nyúl a szülészorvos, akkor vagy hülye lesz a gyerek, vagy az arc berendezkedése nem lesz olyan, ami erőnyös lesz. Hát ráadásul én koraszülött súllyal születtem, tehát ezt úgy mondják az orvostudományban, ilyen szép kifejezések vannak, hogy azt mondja, retardált újszülött. Na most...
De te nem ez voltál.
Ez csak azt jelenti, hogy kicsi a súlya, tehát valószínűleg egy csomó minden nem fejlődött úgy benne, mint hogy fejlődnie kellett volna, és ennek következtében én egy nagyon sovány, nagyon sokáig nagyon sovány, étvágytalan, és ronda gyerek voltam.
De a rondaságnak hogy van ehhez köze?
Taszít. A rondaság taszít, úgy van ehhez köze, hogy a fogó, ahogy megfogtak, egy kicsikét így megváltoztatta a fizimiskámat.
Tehát a fejed úgy fogta meg ezzel a bizonyos fogóval, igen, szülés közben, hogy mindez fagyott nyomott.
Hát arról van szó, hogy olyankor még lágy a koponya, tehát még nem alakult ki a fejforma. Na most, amikor a szülőcsatornán áthatol a gyerek, akkor a normál esetben az kialakul. És ráadásul nagyon vigyáznak, ami után megszületett, hogy mondjuk el ne pottyantsák, de amikor ezt ki kell húzni, akkor előfordulhat az, hogy belenyúlnak ebbe a formába.
Tehát, ha jól értem, te nagyon vékony voltál sokáig.
Nagyon sokáig vékony
és
voltam.
És nem voltál kibékülő a külsőddel.
Azzal sose.
Sose.
Azzal sose.
Csúfoltak nem, is?
Persze, csúfoltak és vertek.
Konkrétan vertek?
Konkrétan vertek az óvodától kezdve, a gimnáziumig engem vertek az osztálytársaim. Ez a szokásos ilyen biológiai reflex, hogy aki nem közénk való, azt mondom, ki kell valahogy rúgdalni. Továbbá, ha valaki nagyon gyenge, mert hát én nem csak sovány voltam, hanem ennek következtében, hát 20 kilóval az ember nem tud díjbirkózó lenni, hanem ennek következtében a második leggyengébb is hatalmat gyakorol, tehát ő is veri azt, akit még meg lehet verni, hiszen őt is sokan verik, tehát akkor ezt vissza kell adni valahol. De hát ezek kemény verések voltak, hát 7. osztályos koromban engem az öltönyömnél fogva felakasztottak a fogasra.
A társaid.
A társaim, igen. Igen, tehát ez nagyon erős volt. És
szavakkal is bántottak?
Persze, a papagáj orru, nem csak az osztálytársaim, meg nem csak gyerekek, hát én színész szerettem volna lenni életemnek egy szakaszában. Ja, versenyeket nyertem meg mit tudom én, és elsős gimis koromban a magyar tanárom megkérdezte, hogy mi szeretnék lenni feleltetés után, megkérdezte így a nyilvánosság előtt, és mondtam, hogy én színész szeretnék lenni. Szóval nem gondolod, hogy ahhoz ki is kell nézni valahogy? Tehát... rengetegszer.
Ez lehet, hogy kicsit jobban fájt, mint amikor elcsattant egy pofon, nem?
Egyformán fájt, de még tovább megyek. Hát a főnököm mondta azt, amikor rátaláltam arra nőre, aki később a feleségem lett, hogy az egész rádió arról beszél, hogy milyen ember lehet az, aki téged választ magának ezzel a külsővel. Hát ez állandóan visszatérő dolog volt.
Ezek borzasztó érzéketlen mondatok, szóval ilyet szerintem jó érzésű ember nem mond.
Szerintem nem gondolja meg. Valahogy vissza kell vágni, vagy oda kell csapni egyet, hogyha valaki nem rokon szenves, hát bármiért lehet. Hát ebben a műsorban is volt, aki nagyon magas volt, és azt azzal csúfolták. Tehát ezek nagyon kemények.
Értem, csak... Na mindegy, egy bizonyos IQ felett szerintem az ember ilyen mondatot nem mond.
Nem mond. Jó, hát...
Az is azért nyomot hagyhatott a te személyiségeden, hogy említetted a TBC-t a szüleid kapcsán.
Igen.
Ők tán emiatt, de mondjuk úgy, hogy a gyengétséget, a szeretet kifejeződést, az érintést, a simogatást, azt egyáltalán nem preferálták irányodba se, ha én jól tudom.
Igen, az volt, hogy volt egy ilyen Félelem, hogyha ők megpuszilnak engem, hogyha nagyon közel engednek magukhoz, akkor én elkapom azt a betegséget. Nem voltak ők már fertőzők, csak a biztonság kedvéért, hogy nehogy baj legyen.
Ki ölelt téged gyerekkorodban? Ki
simogatott? A nagymamám.
A nagymamám. Valamelyest pótolta mindezt, vagy megpróbálta?
Nélkül én nem élnék. Én nagyon sokáig csodálkoztam azon, hogy felnőtt emberek csókolóznak egymással. Hát az fertőző.
De ezt ki mondta?
Nem, amikor véletlenül vagy az apám, vagy az anyám szájon puszilt, akkor azonnal elkapták a szájukat, hogy jaj, nehogy baj legyen.
Megértettem, a TBC miatt.
A TBC miatt.
Uh-huh. És ez rögzült benned, hogy ennek lehet egy ilyesfajta mellékhatása.
Aha.
Viszont azt mondod, hogy tapadtak a nők édesapádra.
Na hát gyönyörű volt, hullámos haj, kivillanó fogsor, gyönyörű fehér.
Tehát ő ilyen nagyítvágyú Bon Vivant volt?
Nagyon. Tehát ő volt az, de már az ő apukája is olyan volt, hogy röptében is ad egyet. Ezzel szemben az édesanyám aszexuális volt.
Aszexuális volt?
Aszexuális. Neki fájt. Neki egyetlen egyszer nem volt öröme a szexben. Egyetlen egyszer.
Tudod?
Elmondta nekem. Miután az édesapám meghalt, ő ezt nekem elmesélte.
Azért ez érdekes párosítás édesapád esetén, aki nagy-nagy igényekkel és potenciállal rendelkezik, és mondjuk úgy, hogy minden újjára talál hölgyet.
Tizet. Olyan jó női voltak te.
Édesanyád mellett?
Néztem. Igen.
Míg édesanyád ezt a részét nem preferálta az életnek, ő kivonta magát. Azért egy érdekes kapcsolódás.
Ők nagyon szerették egymást, de nagyon fontos, amit mondok, nem voltak szerelmesek egymásba. De nagyon szerették egymást. Szóval én azt szoktam mondani, hogy én rengeteg szeretet kaptam tőlük is, csak én ezt nem fogtam föl. De voltak közben ilyenek, hogy én állandóan nézegettem a lányok alapszínét. De úgy, hogy utcán is így felemeltem a szoknyájukat.
Aha. De nem érezted azt, hogy ez azért nem fér bele? Tehát, hogy ez szemtelenség, nem. Ez fegyelmezetlenség.
És akkor mi van? De, tehát
én mindig azt csinálnánk, ami egyébként késztetésünk nyomán kellene, hogy csináljunk, akkor azért egy érdekes világ lenne. Tehát ezért vannak a civilizációs korlátok és normák. De ezt hány évesen csináltad?
Ezt én 8 évesen.
Akkor, ezekben az években. Titkon mertél abba reménykedni, hogy neked lesz még egy társad?
Nem.
Hogy lesz, aki téged szeret?
Nem, 10 éves koromtól kezdve nem. 10 éves koromtól kezdve azt mondtam, hogy én valami miatt más vagyok, akármilyen jó eredményeket hozok, akár te volt olyan, hogy egyik nap megnyertem a fizika versenyt, a másik nap versmondó versenyt. Bármilyen nagyszerű teljesítményt nyújtok, én akkor se kellek, akkor én egyedül leszek. Akkor nem is érdekel. És amikor azt mondtam, hogy ebből nagy bajok voltak, hogy tulajdonképpen ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nem volt tinédzserkorom.
De az mivel telt?
Rádióamatőrködtem, tanulmányokat írtam.
Megértettem. Úgy érted, hogy nem volt kamaszkorod, vagy tinédzserkorod, hogy a közösségbe való létezés, a fiúkkal való szemtelenkedés, a lányok megbámulása, a velük való ismerkedés, minden, ami egy tinédzserre jellemző, vagy az első kapcsolódások, ez neked teljesen kimaradt.
Ez csak a fantáziámban létezett.
De ott volt?
A fantáziám, persze.
Miről fantáziáltál?
Arról fantáziáltam például, hogy aki majd engem szeretni fog, azzal nagyon jó lesz minden. Arról természetesen a szexről is fantáziáltam, hát nem, ráadásul mint kora élet, hát pláne. Tehát, hogy lesz majd valami, amiért engem el fognak fogadni, ja, és ez még hozzátartozik, hogy miután kiderült, hogy velem mindenfajta balhék vannak ilyen korai szexügyben, én nagyon hamar fel lettem világosítva, ez ilyen hagyomány volt egyébként a családban, nekem az apu mindent elmondott, hogy az micsoda, és erről természetesen én fantáziáltam, hogy milyen lesz, amikor először fogok majd szeretkezni.
Mikor történt mindenre sor először?
Először 22 évesen. Ez tulajdonképpen egy ilyen szánalomból történt. Egy lány ismerős mondta azt, hogy hát tudod mit, akkor feküdjünk le.
Te hogy csapott mindez át szexfüggőségbe?
Hát úgy, hogy én nagyon akartam, és nagyon hiányzott. Én rosszul voltam. Rosszul voltam, mert nem volt szex. Ez biológiai rosszul lét, tehát hány ingerem volt, mindenféle gyengeségeket éreztem.
De honnan tudtad, hogy emiatt?
Sejtettem.
Tehát olyan erős volt, kínzó.
Kínzó, ez kínzó volt. Ez később is kínzó volt.
A fizikai vágy? Vagy a kielégítetlenség?
Ez, hogy erre mondja az József Attila, hogy nem csak a lágy melegül csal, nem csak a vágy. hanem oda taszít a muszáj is.
És ez a muszáj volt?
Ez a muszáj volt. Ez nagyon sokáig a muszáj. A muszáj volt, mert, és nagyon érdekes, hogy ez a szexben nyilvánult meg, nem biztos, hogy az volt az oka, én ezt a mai napig nem tudom egészen pontosan, de ez ebben nyilvánult meg.
Nem lehet, nem lehet az, hogy egész egyszerűen elementárisan vágytál a szeretetre.
De.
A kötődésre.
De.
A kapcsolódásra, de. És ez a szexben nyert kibontakozást, mint igény. De. Azt gondoltad, hogy majd ez oldja meg.
De. Ezt is gondoltam, és sokáig azt gondoltam, és ez megint nagyon fontos, és visszautal a verésre, hogy én azt gondoltam, hogy ha szeretkezünk, akkor nem bántanak.
Te folyamatosan ettől féltél.
Folyamatosan.
Egy ilyen önvédelmi reflexként. És azt gondoltad, hogy ez adhat egy olyasfajta
hát elmélyülést. Hiszen ha már mesztelenek vagyunk egymás előtt, ha már megmerem mutatni, hogy az egyébként se nagyon vonzó vagy taszító külső, mert valaki képes elfogadni legalább annyira, hogy szeretkezünk egymással, akkor nem fog bántani. Én egy idő után megtaláltam azt a részt, amivel, ahol partnereket szerezhettek, szerető partnerek, tehát ez nem ilyen mechanikus, hogy akkor most egy numera, és ennek az volt a módja, hogy rájöttem arra, hogyha válsághelyzetben levő lányokhoz, nőkhöz tapadok. És kezelem az ő válságukat, magyarán felépítem őket újból. Megerősítem őket abban, hogy ők nők, és nem is akármilyen nők, és ez egyébként mindig igaz is volt, tehát én nem hazudtam ezekben a dolgokban, akkor legalább arra az időre kellek, ameddig ez az építkezés megtörtént. De ez egészen kegyetlen tudott lenni. Tehát volt olyan, hogy valakivel megismerkedtem, jártunk együtt, és nem fiatal, ez idősebb koromban volt, tehát nem, ez már nem 20 éves korom, kicsit később. Jártunk együtt, és egyszer csak megyünk kézen fogva az asztúri aluljárónál, soha nem fogom elfelejteni. És elengedi a kezem, én megyek odébb, és egyszer csak hátrafordulok, és nincsen sehol. Mert meglátta az apját. Majdnem 40 éves nőről van szó. Meglátta az apját, és szégyelt engem előtte. Szégyelt, hogy velem van.
És honnan tudod, hogy ez emiatt volt? Ezek nem projekciók?
Nem, megmondta.
Megmondta. De mire hivatkozott? Mi volt veled a baja? Miért szégyelt?
Az, hogy úgy nézek ki, ahogy hát volt olyan eset, hogy megint csak megyünk, az a szénatéren volt, megy az utcán, azt mondja, hogy te, én nem járok veled tovább, mert aki ránk néz, az azt gondolja rólam, hogy kurva vagyok. Mert egy ilyen emberrel normális nő nem mutatkozik.
Ezek szívettépő mondatok azért.
Nekem a legtöbb szexuális viszonyom az érzelmileg elmélyült volt, csak valami hiányzott. És ez érdekes, hogy mi hiányzott, és tulajdonképpen ezzel néhány dolgot sikerült nekem szétvernem is, amikor kerestem. Azt már tudtam, hogy valami hiányzik. Csak abban nem voltam biztos, hogy micsoda. És ezt nagyon-nagyon sokáig kerestem.
De mi hiányzott, a szeretet?
Nem. Nem, én szeretetből sokat kaptam. De egyrészt nem hittem el.
Hogy szerethető
vagyok. Hogy szerethető vagyok, igen. Nem hittem el, hát mindenki azt mondta, hogy engem mint férfit nem lehet szeretni.
No, de beszéljünk a szexfüggőségről. Mit érez egy szexfüggő, amikor igazán nagy parancs vagy kényszer lesz szúrrá rajta? Hogy azonnal szexelhessen?
Azonnal, és bármi módon, és bárhol, és bárkivel nem. Az más az a donhualizmus, a szexfüggő az válogat, tehát nem arról van szó, hogy bárkit, akit az utcán össze lehet kapni hirtelenjében.
Neked mindig volt egy célszemély, vagy vágya egy tárgya, vagy azért több volt egy idejűleg?
Változó volt, maradjunk abban. Szóval nem, megint csak nem a szexuális atlétát akarom előadni, mert ez kényszer volt elsősorban, de egy idő után mindig volt legalább egy. Volt, amikor három. Két órás váltásban. De
van már, hogy három nő két órás váltásban?
Egyszer volt ilyen, mert ki kell ezt próbálni, hogy van három szexuális barátom, én ezt így fogalmaztam meg. Mindig milyen az, amikor egymás után vannak. Ja, mindent ki akarta, ez is hozzátartozik, hogy mindent ki akartam próbálni, ami a heteroszexuális viszonyban elképzelhető.
Igen, de ott húzódik meg a határ, hogy vannak kezdeményező, kísérletező, nagy étvágyú nők és férfiak. Ez... De mi a különbség a szexfüggés és a között, hogy valaki, nem tudom én, élvezi mindezt, és nagyon szereti csinálni. Neked egy ilyen parancs volt, egy ilyen szüntelen, minduntalan
kényszer? Igen, de most hozzá kell tennem, hogy ez élvezet, tehát félértés, ne esség. Én nem szenvedtem akkor, amikor valakivel szeretkeztem. Én azt élveztem, és hát remélem, hogy más is élvezte, akivel voltam, de elmondok a parancsra egy példát. Elmentünk a Szépművészeti Múzeumba. Ott az egyik kicsi teremben, na most, hát eleve a képzőművészetben az tele van erotikával, tehát az nem ám olyan semleges dolog. Az egyik kicsi teremben egyszer csak úgy éreztem, hogy most azonnal. Most, ha nem, akkor soha, akkor meg fogok halni. Tudtam, hogy nem lehet, tehát amikor mondtad, hogy azért vannak társadalmi gátak már, amikor vannak, akkor az történt, hogy egyszer csak elgyengültem, le kellett ülnöm, és ez furcsa, eltűntek a múzeum falai. És egy ilyen fura, ilyen citromsárga izébe kezdtem bele esni valahogyan, így állati erős hányingerem volt, és tudtam, hogy ha ebből nem tudok kimászni, akkor az diliház. És magamban mondtam, hogy kifele, és egyszer csak kimásztam belőle.
Ez egy pánikrohamszerűség lehetett.
Ez egy ilyen pánikrohamszerűség, egy ilyen depressziós, micsoda.
Jó, de ha máskor is rátört egy ilyen, és tudtad csillapítani egy hölgy segítségével, akkor ez megelőzhető volt? Ez a pánikroham?
Persze, akkor megelőzhető volt, de volt egy következménye, hogy én nagyon sokfajta dolgot csináltam életemben, ezek mindig ilyen izgalmas dolgok voltak. És amikor befejeződött, tehát, és ez nem csak a szexre érvényes, amikor befejeződött, akkor, na akkor holnap mit fogok csinálni? Lett egy ilyen üresség.
Volt egy mámor, vagy egy eufória, a kielégülés pillanatában adott esetben, hogy utána még pár percig, és utána kezdődött minden előről, és egy nagy-nagy bizonytalanság, igen, keserűség és üresség. Üres.
Főleg az üresség, hogy mikor lehet legközelebb, és mi lesz az, ami legközelebb. Írok egy könyvet, megjelent a könyv, nagy siker, nagy boldogság. Lesz következő könyv?
És lesz azzal következő a következő szex? Időszak, hogy már azon kezdesz el morfondírozni, hogy hogy találod meg a következő lehetőséget.
Igen.
Neked gátlásait sose voltak? Már csak azért is, hogy a kamaszkorod például gátlásokkal telt.
Hát mondjuk úgy, hogy kevés.
Miből fakadt ez a fajta határtalanság?
Hát pont abból, hogy fel kellett szabadulni.
Jó, csak ez nem olyan egyszerű. Én
szabad ember akartam lenni.
Igen, csak ez nem egy csettintés.
Hát persze, hogy nem megy. Hát azért ennek fokozatai voltak.
Mindig volt valakivel mindezt csapra verni, ezt a fajta szabadságot, vagy azért sokszor volt úgy, hogy ez a fajta kényszer vagy parancs, ez társtalansággal párosult, és maradt a kínzó szenvedés.
Nekem az volt a szerencsém, hogy azért mindig volt egy hátország, ahova vissza lehetett vonulni.
Mi volt a feleség?
Igen, hát ő szent volt. Szóval az is olyan volt, hogy mi nagyon szerettük egymást, nagyon-nagyon. És hát mindent, amit emberileg meg lehet tenni a másik emberért, meg a családjáért, mindent megtett egy csodalény tényleg, csak nem voltunk szerelmesek. De minden volt különben, minden.
Akár csak a szüleid.
Akár csak a szüleim.
Hány évig voltatok együtt?
Hát olyan 30 körül.
Azért az nagyon sok, ez rengeteg idő. Te mellette élted meg férfi virágzásod csúcsát?
Igen.
Amiről ő tudott?
Hát jelentős részéről tudott, hát nem hülye. Egy nagyon okos nő. Nagyon-nagyon okos. És nagyon szeretett engem. És valahogy ő is érezte, tudod, ez olyan, mint amikor van egy ilyen drót, és akkor esik az eső, és két ázott veréb úgy csörög egymás mellett, és azért közel vannak egymáshoz, de tudják, hogy valami nem jó. Ő nem akarta, hogy én bármit is csináljak, mert úgy volt vele, hogy ez a református esküvőknél van, hogy az úgy szólott a fogadalom, hogy hűséges leszek hozzá, és megelégszem vele.
Hát te nem elégettél.
Én nem elégettem meg, de erről ő nem tehet, ez az én nem hülyeségem, nem akarom én magam ebben felmenteni.
Ő tudta, hogy te szexfüggő vagy?
Ezt így sosem mondtuk ki. De azt hiszem, hogy tudta. De nem volt ő ettől boldog. Hát azért ez egy nagyon... Biztos, hogy nagyon fájt neki. Az történt, hogy hát ugye a Facebook az nagy csábítás. Ott sokan vagyunk. És egyszer valaki egy poszthoz hozzászólt, megnéztem, hogy nagyon okosat szólt hozzá, megnéztem, hogy ki az, ez egy nő, egész helyes. Akkor bejelöltem, megkérdezte, hogy mi jelöltem be, honnan ismerem, sehonnan, de hát olyan jó fejnek látszok. Akkor elkezdtünk beszélgetni, várja.
Szabad-e feled? Csak ez fontos. Általában is így működtél? Tehát láttál egy nőt, akkor már olyan esélyekkel indult, csinosnak mondható, vagy legalábbis nekem azért tetszik, akkor ott támadni kellett?
Meg kellett ismerkedni vele, ha lehetett. És akkor az volt, hogy megbeszéltük, hogy találkozunk egymással, szigorúan baráti alapon semmi, mert barátkozunk, igen. És hát ez volt az, hogy meglátni is. Ott minden.
Tudtad, hogy véged?
Tudtam, hogy végem lesz. Nem egészen tudtam még, mert aztán megbeszéltük, hogy még egyszer találkozunk. Onnan tudtam, hogy végem van, hogy hát ő is hasonlóképpen gondolkodott. Aztán megbeszéltük, hogy még egyszer találkozunk, és akkor most jött az, ami a dologba becsapott, mert hogyha ménkű van, akkor ménkű van. A második találkozásunk előtt nekem elkezdett nagyon fájni a derekam. És este, éjjel még jobban, és reggel kórházba kerültem porckorongsérvel. Na most, az egy baromi fájdalmas dolog. Akinek volt ilyen, az tudja, hogy az mennyire fáj, aki nem, az nem tudja elképzelni, ez nagyon fájdalmas. És írtam neki egy SMS-t, hogy nem tudunk találkozni, mert hát én kórházban vagyok. Mindenki más úgy reagált volna, hogy ez nem akar velem találkozni, ez most le akar rázni, mit tudom én, nem. Ő egyetlen egy szót válaszolt, megvárlak.
Hát ott véged volt.
Ott végem volt, 56 ezer forint ment el SMS-re, azt mondtam a feleségemnek, hogy most válnak el az útjaink. És nem volt hiszti, nem volt felelősségre vonás, semmi nem volt. Azt hiszem, hogy belátta, hogy ez most tényleg az, amikor elmegyek. 13 éve történt ez, és azt szoktam tudod mondani, hogy egy, szóval sokan mondják azt, hogy egy párkapcsolat az azért kell, mert együtt könnyebb. Azért kell, mert együtt jó.
És vele jó.
És vele jó.
Először jó? Tehát először érzed azt, hogy minden együtt van?
Először érzem azt, hogy kölcsönös volt a szerelem. És ezért bármi van. Ezért...
De általában te voltál szerelmes, és ők nem, vagy inkább...
Persze, persze.
De ő hogy viszonyult, vagy viszonyul a te szexfüggőségedhez?
Ja, hát ez fontos. Persze. Én azt gondolom, hogy ebből nem lehet kigyógyulni. Ez nem ilyen betegségszerűség, hanem ez egy állapot, nem tudom. De én végig gondoltam, hogy most akkor mi lesz. Ha ezt is elszúrom, akkor tényleg fel kell kötnem magam. Akkor nincs tovább. Tehát az ő hatására, és ő tudta, hogy nekem nagyon sok volt. Nem voltak kétségei.
Már mi nagyon sok volt? Sok szexuális kapcsolatot?
Igen, nem voltak kétségei. Én mindent elmeséltem neki, amit el lehet mesélni. Azt mondtam, hogy ha ezt elszúrom, akkor tényleg megérelmem a sorsomat, és persze fantáziám az van, valamennyi, meg mit tud, de én hűséges lettem.
De hogy kell egy embernek mindezt lecsillapítania, vagy nem élni ezekkel a kényszerekkel?
Nagyon kell szeretnie a másikat.
De akkor mi történt? Tehát azt érzi, csak hogy értsük meg, nem az intimitásra vagyok kíváncsi, de azt érzi az ember, mint egy szerfüggő esetén, hogy oda kell nyúlnia a szerhez, a szer az most alkohol, drog, bármi, és arra gondolsz, hogy hello, álljunk le, én nagyon szeretem a másikat, ez egy sóvárgás, ez egy kísértés, nem ér annyit?
Igen, és van még egy előnye, hogy azáltal, hogy egy párkapcsolat nagyon jó, azáltal az ember másokhoz is jobb lesz. Jobban el tudja viselni a mások hülyeségeit, ostobaságait, mit tudom én, jobb emberré válik.
Most, ha látsz a Facebookon egy hölgyet, aki...
Megnézem.
Megnézed, és nem írsz.
Még az sem biztos, de nem akarok tőle mást. És akkor még egyet elmondok, ami a csodák közé tartozik, de megint csak arról szól, hogy amikor nem jön össze. Buli volt, felszedtük egymást, elkezdtünk járni, megtörtént minden, ami megtörtént, és ez 1978-ban volt, itt fontos a dátum, és amikor a születésnapja volt, akkor összekuporgattam annyi pénzt, hogy tudtam neki venni egy ilyen ekkora méretű plüss jegesmedvét. A legnagyobbat, mert ilyen bujós volt, szeretett hozzám bújni, és akkor mondtam neki, hogy ezt azért kapott tőlem, hogyha netán nem tudok veled lenni, akkor öleld meg, és akkor akkor velem vagy. Idő után kidobott, szakítottunk minden. 1996. február 10-én, tehát 18 év múlva. Egy lakótelepen volt dolgom, hol addig nem jártam. Kerestem egy busz megállót, mert valahogy a haza kell érni, és akkor megszólalt mögöttem, boldog születésnapot. Ránézek, te tudod, hogy nekem mikor, 18 év után tudod, hogy nekem mikor van a születésnapom.
Mert véletlenül találkoztatok? Tehát a hangjáról megismerted,
hogy ez... Persze. Azt mondja, hogy én minden másodpercre emlékszem, Péter. Minden másodpercre. Mondom, hogy de te mit keresel itt? Hát mondom, én egy buszmegállót keresek, de te meg milyen jársz erre? Hát én itt lakom, most kaptunk a férjemmel lakást. Ma este nincs otthon. Gyere föl, megmutatom a lakást. Jó, az úgyis ott van a közelben a buszmegálló. Felmentem hozzá, megmutatta az előszobát, fürdőszobát, konyhát, nagyszobát, benyitottunk a hálószobába, az ágyon ott volt a jegesmedve. Kérdem tőle, hogy te, egy kicsit ilyen viseltes állapotban már, kérdem tőle, hogy te ez az a jegesmedve, amit tőlem kaptál? Igen, Péter, ez te vagy. És a férjed tudja, hogy ezt te tőlem kaptad? Igen, megmondtam neki, hogy nekem rád minden pillanatban szükségem van. És amikor megölelem, akkor téged ölellek.
Látod, mennyi ember, akinek a kamaszkorom ilyen sikeres volt, lehet, hogy nem őriznek a szerelmei.
És ilyen nagy jeges világos, és akkor mondtam neki, hogy és hát jó, akkor hol van a busz megálló. Szóval, de ebben is, ez is arról szól, tudod, hogy valójában nem én kellettem, hát kidobott. Valami kellett belőlem, ami nagyon erős volt, és azt tartotta meg.
Azért az nem olyan rossz érzés, amikor a,
hát persze, az, ember, nem.
Az embert, nem tudom, 20 év távlatából is még, igaz, csak egy jegesmedve formájában, de ott őriznek a lakásukba.
Hát az csoda. Persze. Ezért mondtam el.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Ez volt a Lélekben Gazdó Frékával és Csék Kádár Péterrel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Rózsa-Hegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.